Üdv mindenkinek, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, és a mai adásban párlatokkal fogunk foglalkozni, hiszen itt van Gulyás Csaba, párlatszakértő. Szervusz, Csaba!
Szervusz, köszöntök minden hallgatót.
Még az elején elmondom, hogyha van kérdés, akkor borravalókukac@gmail.com. Köszönöm szépen az előző adással kapcsolatos hozzászólásokat is. Szívesen olvasok bármit, ami hozzászólás, kiigazítás, kérdés, illetve érdemes minket követni a borravaló Facebook oldalán, borravaló.hu, ezt kell beírni, ami egyben egyébként a borravaló.hu, a mi weblapunk címe is, ahol az összes adás meghallgatható visszamenőlegesen. Na de azt mondtam, párlatokkal fogunk foglalkozni, és Mexikó, vagy Mexikó a cél. Az ember azt mondaná, hogy Mexikó akkor tequila, tequila akkor agavé, és akkor nagyjából, hogy le van tudva, hogy mit tudunk róla mi magyarok. Most tudom, nagyon sokan felhördülnek, hogy olyan és sokkal többet tudunk róla, de valójában ugye általánosságban ugye só, citrom, tequila, ezt tudjuk.
Igen, ez pontosan így van. Hát ennél azért árnyaltabb a szituáció, annál is inkább, mert ugye Mexikó nem csak az agavénak az egyik őshazája, például a kukorica, ugye, az is egy őshonos növény, és ebből is egyre inkább készítenek mindenféle izgalmas párlatokat, de ne kalandozzunk el, hanem az eredeti témánkhoz, az agavé párlatokhoz térjünk vissza, hogy a sócitromnál lényegesen kifinomultabb kóstolási módok vannak. Én hoztam magammal kettő poharat, az egyik az a Riedl-nek a speciális tequila kóstoló pohara.
Tehát tequila kóstoló pohár,
igen,
konkrétan?
Igen, igen, igen.
Már itt érdemes megállni, hogyha Riedl úgy dönt, hogy egy ilyet piacra dob, akkor itt van valami olyasmi a felszín alatt, amit érdemes kapargatni.
Hát mindenképpen az egyik legnépszerűbb feljövő kategória az agave párlat. Egyrészt a tequila, másrészt pedig a mezcal, ami a tequilához hasonló, ugyanúgy agavéból készül. És hát nem véletlen, hogy fejlesztettek hozzá külön kóstoló poharat, ami sokkal inkább egy pezsgős flőtéhez hasonlít, mint sem egy klasszikus sátos pohárhoz, amiből esetleg a bárokban vagy a szórakozó helyeken találkozhatunk a tequila szervírozásakor. És ennek az a lényege, hogy úgy koncentrálja az illatokat az orrunk felé, hogy a legoptimálisabban adja vissza az agave párlatnak a jellegét, karakterét, és nyilván ezt úgy érdemes tesztelgetni, hogy többfajta poharat érdemes erre a célra használni, ugyanazt a tételt ugyanabban a mennyiségben kitöltjük a különböző fajta poharakban, és akkor teszteljük, hogy melyikben adja vissza a legizgalmasabban, a legkifejezőbben
az
adott
tételt. Tehát az egyik pohár, amit hoztál, az a Riedl-nek a tequila kóstoló por, a másik az micsoda?
A másik az egy klasszikus pezsgős flőte, ezt csak azért hoztam, hogyha valaki egy luxus agave párlatot kóstol, és nincsen feltétlen kifejezetten tequila kóstoló porra, akkor egy ilyen kisebb pezsgős flőtében is elegánsan tudja szervírozni a tekilát vagy az agave párlatot.
Sokan vannak ez egyébként, most... akik erre azért azt mondják, hogy fú, hát ez ilyen sznobéria, hogy ilyen különböző poharakból, de azért ennek megvan a tudománya, hogy irányítja az illatokat egy pohárnak ugye a nyílása, mennyire öblös, mennyire széles a nyílása, és a többi. Tehát nem véletlenül vannak meg azok a konyakos poharak például, vagy a vörös borokhoz és a fehér borokhoz, különböző típusú borokhoz más típusú poharak.
Hogyne, természetesen, hát hívhatjuk ezt sznobizmusnak, ezzel nincsen semmi probléma, de onnantól kezdve, hogy használod ezeket a poharakat, vagy összehasonlítod, és ha már kellő minőségű, meg kellő mennyiségű tekilát megkóstoltál, akkor előbb-utóbb rájössz, hogy ez nem is sznobizmus, hanem tényleg hatalmas különbség van, de hát ezt a gasztronómia különböző ágáin ugyanígy elmesélhetjük, elmondhatjuk, hogyha valaki belássa magát egy-egy részletbe, és tényleg a minőségre koncentrál, akkor megtalálja magának az igazit. Egyébként hoztam magammal egy ilyen kimutatást, illetve a 2024-es Drinks International-nek a 50 Best Bars Report alapján készített kutatását, ami tulajdonképpen nem is 50, hanem a 200 legjobb koktélbárnak a felméréseiből készült. És itt a bartenderek, illetve az italos szakemberek összeállították, hogy melyek azok a tekilák, illetve meszkálok, amelyek a legnépszerűbbek most a világ menő vezető bárjaiban. Ennek talán azért van jelentősége, mert ezek lesznek a trendek. Tehát amik ott most megjelennek, amik ott most divatosak, az előbb-utóbb begyűrűznek, és ugye most már a neten pillanatok alatt lehet mindent követni, tehát hogyha a világ egyik pontján megjelenik valamilyen trend, és az menő, az pillanatok alatt bozottűszerűen az egész világban ugyanolyan népszerűségre.
Sőt, hát ugye én nézem a különböző bartendereknek a csatornáit, néha van ugye YouTube, de az már boomereké tényleg ezt mondják, ugye, hogy a különböző Insta és TikTok csatornák is léteznek, és olyan gyorsan reagálnak egymás videóira, amikor egy hagyományos koktélnak valami új alapanyaggal való elkészítése, vagy egy újra elővesz valami olyat, ami egy régebbi alapanyag kicsit elfeledett, poroljuk, lenézzük meg, mit lehet ebből csinálni, hogy tényleg gyorsan terjednek ezek a trendek.
Így van. Tehát akkor mondanám is, hogy melyek azok a márkák, amelyek a tequila piacot most meghatározzák, legalábbis a top koktélbárokban. Van egy olyan lista, ami a legjobban eladott márkák. Itt az első helyen a Don Julio áll, második a Patron, harmadik az Olmecának az Altos variánsa, aztán követi az Ocho, José Cuervo, Espolón, El Jimador, Casadores, Tapatío és Herradura. Ezek azok a márkák, amelyek a legtöbbet eladottak. Don Julio, Patron, Olmeca, Altos az első. A trendjét tekintve, ami viszont azért fontos, mert az a divat, amiről beszéltünk, ami majd előbb-utóbb begyűrűzik szerte a világon, és egyre menőbb lesz, pont ezeknek a social media felületeknek is köszönhetően. Ott a trend pedig úgy alakul, hogy az első a Don Julio, ugyanígy, aztán a Patron, az Ocho, az Olmeca Altos és a Clase Azul. Tapatío, Fortaleza, Calle, 23, Casadores és Casadragones, tehát ezek azok a márkák, de Don Julio, Patron, Ocho, Olmeca Altos, Clase Azul. Ez az öt márka, ami a legtrendibb, ami a legmenőbb. És hát ezek a tekilák javarészt már, sőt, itt nézem a listát, itt ezek mind 100% agave párlatok. Ezt azért fontos megjegyeznünk, mert hát amikor valaki szórakozó helyekre megy, és sóval, citrommal, vagy sóval és lime-mal fogyasztja ezeket az agave párlatokat, azok általában mixto tekilák, tehát azt jelenti, hogy az 51%-a agave-ból van, a maradék fennmaradó 49% meg jellemzően valami olcsóbb, könnyen hozzáférhető alapanyagból, jellemzően cukornád, vagy pedig kukorica alapú cukorból. És hát ezek a tegélák, amiket az előbb felsoroltam, ezek 100% agavék. Tehát az agavéval pedig az az apró probléma van, legalábbis a termést illetően, hogy ugye azok az alapanyagok, amelyekből párlatokat készítenek szerte a világon, itt Magyarországon is ugye a pálinka esetében itt van a gyümölcs, minden évben van termés, amiből lehet párlatot készíteni. Zárójelet kell nyitnom például a barackban, nem mindig, mert ugye amikor elfagy, akkor
hát
alig lehet.
Vagy emlékszem, tehát, amikor málnából se volt például, és mennyire divatosak lettek ezek a parfümösebb, könnyedebb, érdekesebb gyümölcsökből készült pálinkák.
Igen, de alapvetően a nagy párlatkultúrákban minden évben van alapanyag, van olyan készlet, amiből lehet dolgozni. Így van ez a gabonák esetében, ugye is a whisky, a vodka, a ginnek az alapanyag, ezek mind gabonaszeszek. Vagy a rumok esetében ugye a cukornád az is majd, hogy nem korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll, vagy a szőlő, ugye a bor, a borpárlatoknál, konyakoknál. Tehát a tequilánál ez másképp van, mert 6-8-10 évet is kell arra várni, hogy az agave akkora méretűre nőjön, hogy ez betakaríthatóvá válik. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ezt az agavét ezt úgy képzeljük el, hát lehet itt is bizonyos agavé fajtákat látni itt a köztereken, kertekben. Egy ilyen hosszúkás, ilyen kard alakú levele van, sokszor ilyen fogas, fűrészszerű levélélekkel lehet találkozni, és tulajdonképpen az egész növény hatalmas hosszúkás levelekből áll, ez egy posgásféle, és a betakarítása úgy történik, hogy kimennek a földekre, és levagdossák a leveleit, és tulajdonképpen a torzsáját viszik csak be feldolgozásra.
Aha, tehát a levelek azokat kidobják, és a maga a szíve,
így
a torzsája,
van, a torzsája
az kerül
van,
be.
Aha. Igen, az lesz, ezt úgy hívják, hogy pinya, tehát ugye a spanyolul ez ananász, tehát hogy amikor le van vágva a levele, az tényleg egy ananászra
hasonlít.
Csak úgy képzeljük el, hogy ez 30, 40, 60, 80, akár 100 kiló is lehet agave fajtától függően.
Ó, hát akkor és lehet, hogy elég egyet betakarítani, egy ilyen kis háztáj.
Na de hát itt még nem állt meg a bonyodalom, mert ugye ez a 6-8-10 évente betakarítható, az azt jelenti, hogy hát nyilván indokolt, hogyha olcsóbb változatoknál ugye felütik egyéb egyéb alapanyaggal, ami majd a erjesztésre kerül, de hát a komoly tételek azok 100%-ig csak ebből a pínjából vannak. Na most a kérdés az, hogy miképpen lehet ebből a torzsából cukrot kinyerni.
És szerintem folytassuk ezzel, tartunk egy rövid szünetet, és akkor utána megnézzük azt, hogy mi történik a betakarított agave szívvel, a pínjával, és hogy lesz belőle cukros valami, hogy aztán utána nyilván kiváló meszkált vagy tekilát lehessen belőle készíteni.